Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok! Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A nyest az egyik legalkalmazkodóképesebb kis ragadozónk, bár sok bosszúságot okoz az embernek, de az ökoszisztémában rendkívül fontos szabályozó szerepet tölt be.
Egyik kedves jó barátomnál, illetve a szomszédjánál is most a napokban a Paromfi udvarba tett egy jó kört. Először azt hitték, hogy a kutyájuk volt, mert az is néha elkap egyet-egyet, de kiderült, hogy nyest pusztított.
Összekötni újra az embert a természettel. Madárfotóból nyílt kiállítás a Tiszakürti Arborétumban.
Borzasztó távol vannak a hétköznapi emberek a természettől, tehát rendkívüli módon eltávolodott a társadalom a természettől. Kriszta meg a Juci képei is egy ilyen hidat tudnak képezni ahhoz, hogy összekössük ezeket az embereket azzal, amit mi már talán kicsit látunk, és a hivatalos természetvédők meg tudnak is.
A kékfestés évszázados hagyománya ma is él Nagynyárádon, ahol természetes anyagokkal készülnek a mintáskelmék.
Ezek préselik ki azt a fölösleges keményítőt, amit nem akarunk, hogy túl sok maradjon benne, csak egy egész vékony réteg elégséges ahhoz, hogy a szép egyenletes festékfelrakódás segítse. Keményítés után visszük fel azt a mintagyanánt, azt a masszát, ami megvédi majd a festés alatt, tehát ezért ezt a védő masszát rá kell vinni, és ezt egy ilyen mintafákkal, ilyen mintadúcokkal tudjuk elvégezni.
A nyest az ember közvetlen környezetében igazi romboló mester hírében áll. Beköltözése egy házban vagy autóban komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat. Ugyanakkor nagyon hasznos rágcsálóirtó. Segít egyensúlyban tartani a rágcsálók számát, megakadályozva azok túlszaporodását. Településeinken a vándorpatkányok egyik legfontosabb természetes ellensége, így közvetve hozzájárul a rágcsálók által terjesztett betegségek visszaszorításához. Tarnóci László riportja.
A nyestet állatkerten kívül miben látta még?
Egyszer a nyomát, vagy az eredményét az autó motorház tetejének a hangszigetelő borításának a hiányában.
Megrágta?
Hát úgy igen, bebackolta magát, és akkor gondolom legalábbis, hogy nyest lehetett. Egyik kedves jó barátomnál, illetve a szomszédjánál is most a napokban a Paromfi udvarba tett egy jó kört. Először azt hitték, hogy a kutyájuk volt, mert az is néha elkap egyet-egyet, de kiderült, hogy nyest pusztított.
Autómat nem támadták meg, viszont a családi háznak a padlásterébe szívesen költöznek, hiszen ott a hőmérséklet és a nyugalom lényegében, amire ezek az állatok, ugye ezek éjszakai állatok, tehát nappal pihennek, a legtöbbjük, ott nyugalomban vannak, ott nem zavarják őket, ott nem kell félniük attól, hogy elpusztulnak, ezért beköltöznek ilyen helyekre, főleg olyan, ahol hőszigetelés is van az épületbe, oda bevackolják magukat, ott lefialnak, és akkor utána súlyos károkat tudnak okozni. Ott is elrágják a vezetékeket. Autók motorterébe is bemennek, ott nyilvánvalóan az a motiváció, hogy ugye motortérbe olyan hőmérséklet van, amit ők szívesen vesznek, és ugye a motortérbe levő szigetelés is védi őket attól, hogy megfagyjanak, vagy hogy fázzanak, oda is befészkelik magukat.
Családi házakban milyen problémát tudnak okozni?
Családi házakban elsősorban a padlástérbe mennek be, ha bárhol találnak egy kisebb lyukat, rést a cserépen vagy a héjazaton, akkor oda azonnal beköltöznek, tönkreteszik lényeg a szigetelési részeket, ott lerágnak mindent. Nem beszélve arról, hogy hát aki ilyet élt át, én éltem át ilyet, amikor beköltöztek, hát olyan hangzavart is okoznak, hogy lényegében este, amikor mennek el, vagy hajnal, amikor érkeznek, akkor gyakorlatilag nem lehet tőlük aludni. Dobolnak, dörömbölnek.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Hát vannak egyedi befogási módszerek, amikor egyedi, tehát hogyha valaki veszi a fáradtságot, és akkor egy ilyen egyedi befogó ketrecet vásárol, és akkor ez fölviszi a padlásra, és úgy befogja őket. Egyébként egyébként egy nagyon intelligens állat, nagyon ritkán tudják befogni őket, nem is veszélytelenek, mert a harapásuk nagyon súlyos fájdalmat és balesetet tud okozni, tehát ezzel lehet, vagy mérgezéssel lehet még őket megfogni, de egyébként nem láttam még én befogva állatot, ilyet sem, meg még megmérgezve sem, megmondom őszintén.
Minden már szétrándultak. Múlt héten volt, be szerettem volna indítani az autómat, az miatt nem is tudtam, szétrágták, ott volt neki a törmelék. Volt én is, hogy hajnalba kijöttem, ugye, hogy mentem el éppen dolgozni, láttam, hogy kocsi alul tönkre tesznek mindent. Úgyhogy sajnos, ja. Hát ugye erdő mellett lakunk, úgymond mi, ott jobban azért. Mostanában elég sűrű lehet látni őket.
Mekkora kárt tudnak okozni?
Hát sokat. 100 000 egy autóban minimum. A motortér valamilyen kábelt megrág, zárlatot kap autóma, vagy kuka, vagy meg lehet azt csinálhatni éppen.
Mezőgazdasági bolt a Salgó-Tarjáni piacon, az üzletvezetőjét kérdezem, ha nyestel van problémám, itt sokféle kártevőre tudnak valamiféle befogásra alkalmas eszközt kínálni, mit tudna a nyestre ajánlani?
Sprék léteznek, amit ugye autóban is lehet használni, akkor csapdák vannak, jellefogó csapdák.
Hogy működik ez a csapda?
Ide be kell helyezni a csalit, ami lehet hús és lehet tojás, két végét fel lehet nyitni, és amikor az állat bemegy, rálép, akkor a két vége lecsapódik a zajtosan tud kijönni.
Egy nagyon komoly fémszerkezet, és az ára is komoly.
Igen, igen. 25.800, 9.900 a kisebbik, de az nem van nyestre, az kicsi. Már patkányok van olyan kisebb testű, mint a nyest.
Gyakran fordulnak önhöz ilyen problémával?
Hát szoktak, igen, igen.
Lakótelepen élők, mondjuk a kocsi
védelmében? Hát az autóban, igen, az autóban. Oda a sprét szoktam, motorteret be lehet fújni, és akkor az riasztja a nyesteket.
Működik?
Igen, igen, működik.
A konfliktusok abból adódnak, hogy a nyest kitűnően alkalmazkodott az emberi környezethez. De amikor a nyesttől teljesen meg akarunk szabadulni, azt azért ne feledjük. Ökológiai szempontból a jelenléte a biológiai védekezésnek egy formája. Ahol a nyest él, általában kevesebb a rágcsáló, ami hosszú távon előnyös az emberi lakókörnyezet számára is. A nyest egyébként erdei takarító is. Az elhullott állatok tetemének eltakarításával fontos dögevő funkciót lát el, megakadályozva ezzel a fertőzések és a baktériumok elszaporodását a környezetben, és nem csak ragadozó, hanem zsákmányállat is. Fiatal példányai, vagy akár a felnőttek is táplálékul szolgálhatnak a nagyobb ragadozóknak, például a szirtisasnak, az uhunak vagy a rókának. A jelenléte tehát gazdagítja a helyi fauna táplálkozását.
Újabban egyre több településről érkeznek hírek arról, hogy nyest garázdálkodik a városi ember környezetében. Ez a kis ragadozó azonban nem csak a természetben, de a lakó környezetben is fontos ökológiai szerepet tölt be. Különleges kiállítás nyílt a Tiszakürti Arborétumban. A Csodás Park látogatóközpontjában két madárfotós képei kerültek a falakra, így az odalátogatók nem csak a terület gyönyörű növényeit, káprázatos ősfáit, hanem egy tárlatot is megnézhetnek. A két fotóst, Szeveni Krisztinát és Gura Juditot nem csak a hobbijuk köti össze, hanem félelmeik is. Mindketten elkeseredve nézik kedvenc területeik és az egész jászság kiszáradását. A tárlatot Pálinkás Csaba, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi elnöke nyitotta meg.
Borzasztó távol vannak a hétköznapi emberek a természettől, tehát rendkívüli módon eltávolodott a társadalom a természettől. Kriszta meg a Juci képei is egy ilyen hidat tudnak képezni ahhoz, hogy összekössük ezeket az embereket azzal, amit mi már talán kicsit látunk, és a hivatalos természetvédők meg tudnak is. A másik az az, hogy ugye mindennapi madarak a címe a kiállításnak. Az már jó, hogyha Juci meg Kriszta azt gondolja, hogy ezek itt mindennapi madarak, de egyébként nem. Itt azért Natura 2000 jelölő fajokról, védett és fokozottan védett fajokról beszélünk. Ez egy más szemlélet már, tehát nem az a szemlélet, ami este csak a tévét tudja nézni, vagy éppen várja a mexikói szappanoperákat este, hanem ez már egy teljesen más szemlélettel leképezett életkép, amiket látunk. Kicsit formáljuk azokat az embereket, akik tényleg túl távol kerültek a természettől.
A madarak miatt fotóznak, vagy a fotózás után jöttek a madarak? Hogy kezdődött a fotózás? Hogy kezdődtek a madarak?
Nekem a madarak voltak előbb, mert kisgyermekkoromban talán általános iskolás lehettem, amikor én már a szüleimmel jártam madarászni, Urbán Sanyi bácsival. Órákon átmentünk a pusztába, a gáton, 40 fokban. És
ő volt az MME-nek a helyi vezetője régenben.
Így igaz. Tehát nekem az volt az első meghatározó élményem. Akkor még nem fotóztam, viszont apukám fotózott. És talán így kapcsolódott össze a kettő.
Ilyen madarász család tulajdonképpen, vagy inkább ilyen természetkedvelő família?
Inkább természetkedvelő família. Sokat túráztunk belföldön, tehát ez is nagyon meghatározó élmény volt. Minden nyáron mentünk, és mentünk, és mentünk. És aztán valahogy a fotózás is az életem részévé vált. Aztán, amikor főiskolás lettem, akkor egy kicsit eltávolodtam ettől a történettől. Nyilván akkor más volt a fontosabb. 2018-ban tértem vissza újra egy madarásztúrán, és onnantól kezdve flash.
Krisztina?
Én jóval később fedeztem föl, és én is a madarakkal kezdtem. Nekem egy olyan történetem van, hogy rohantam a vonathoz a kislányommal, aki akkor olyan 2 éves volt, és nagyon siettem, és így megállt, és anya, ez mi? És egy ligeten mentünk át, és a madárcsicsergés volt az, ami megállította, és akkor így meghallottam, és ez nekem egy ilyen fordulat volt, hogy mondom, miért kell mindenen átrohanni, mikor tényleg ilyen csodák vannak körülöttünk. Ez volt a madarak, aztán elkezdtem úgy meglátni is őket, és majd itt Szolnokon egy pár éve nekem Rimóci Árpi túrája volt az, aki...
Kiváló madarász túravezetőről beszélünk, igen.
Aki elkezdett egy olyan, most tudom, szemléletmódot átadni, amivel így tényleg, ha úgy nézem a természetet, akkor gyakorlatilag ilyen napi 24 óra csodában élünk, és ehhez lett fényképező, lettek ugye társak, Juci, akivel aztán tényleg így hatványozottan lehet megélni, megélvezni ezeket a fotózásokat.
Vannak-e kedvenc területek, hova szoktak együtt kijárni, hogy na, Juci, holnap hajnalban menjünk ide, meg ide, hú, de bólogatnak mind a ketten. Lehet valami közös szerelmi terület?
Igen, pont így, és akkor visszakapcsolnék Krisztihez, amit mondott, hogy ugye volt egy találkozásunk, akkor még nem tudtuk, de én azt gondolom, és elmondhatom, hogy ebből egy barátság is született a közös érdeklődés kapcsán. Vannak kedvenc területeink, cukorgyári ülepítő tavak, mint kulcsszó. Rengetegszer megfordultunk ott, főleg hajnalban.
Ez egy nádasos, vizes, tocsogós...
Volt,
most már nem nagyon van benne víz, hogyha jól gondolom.
Igen, sajnos most már nagyon kis területen maradt vízborítás, de itt mondjuk most gulipánok, kanalas, gémek, nagy goda, tehát ezeket a fajokat meg lehet találni, de kicsit sírva megyünk ki mindig, mert látjuk a hatalmas kiszáradt ilyen szét... borlat területet.
Látszik egyébként a globális felmelegedés, önök aztán járják a területet, meg a vidéket. Látszik, hogy baj van? Látszik, hogy hiányzik a víz?
Óriási nagy baj van. Vizet a tájba. Ezért sírunk minden nap, hogy legyen eső, hogy legyen víz, hogy legyen élet.
Ezért picit kanyarodjuk vissza vidámabb témába. Kedvenc madár?
Nincs.
Egyik sem mondja, hogy ú, én a kék cinegér vagy a búvos bankáért rajongok.
Ma holnap lesz a madarak fánk napja, és kék begyet fogok fotózni. Nagyon remélem, még azt nem sikerül, de olyan területekre fogunk menni, ahol nagy eséllyel találkozom. Úgyhogy most ő a célfaj, de egyébként mindent szeretek.
Nincs kedvenc madaram, mert ha terepre megyünk, nincs olyan, hogy na, én most ezt szeretném, vagy célzottan ezért megyek. Ha nem akarja görcsösen az ember, úgyis mindig bejön valami. Bevonzunk bármit, ami örömet okoz nekünk. Márhogy azt a fajt, amit szívesen látunk.
Sétáljunk el egy fotójához is. Itt van például fölöttünk egy gólyatöcs. Tényleg úgy néz ki, mint egy gólya, csak sokkal kisebb és hosszabb a lába. Hol fotózta?
Cukorgyári ülepítő.
Meglepő módon
nagyon sok képot készült, illetve annak a környékén. De igazából itt a megyében készült képek láthatók. Nem is kell messzebb menni. Tehát még csak Szolnokról sem kell kimozdulni ahhoz, hogy csodákat lásson az ember. Megvan helyben minden. Csak meg kell hallani, és meg kell látni. És menni kell utána, cserkelni.
Ha valaki azt mondja, hogy ő is szeretne madarakat fotózni, nagyon drága képet kell venni, vagy akár egy olcsóbb fényképezővel, vagy ne adj Isten, akár egy telefonnal is készíthető jó madárfotó, hogy látja?
Én azt gondolom, hogy vannak most már olyan jók a telefonoknak és a kamerái, hogy azzal is lehet élvezhető, és mások számára is érdekes képet készíteni. Utána úgy is belevonzódik az ember, és akkor elkezdi fejleszteni ezt az eszközparkot, attól függ, hogy mennyire, de abszolút egy telefon is elég, meg csak a figyelem, csak az ott lét az, ami már boldoggá teszi szerintem az ember.
Figyeljünk hát a minket körülvevő természetre. A növények, a madarak látványa békét tölt a szívbe, elcsendesíti a mindig zakatoló elmét. Ha pedig nem csak a fejükben vinnék haza a képeket, ragadjanak mobiltelefont vagy fényképezőgépet és fotózzanak, hogy örök maradjon a pillanat. Zöld hírek a kék bolygóról. Az élő környezetminisztériuma akciótervet dolgozott ki Magyarország elsivatagosodásának megállítására és az egyre súlyosabb asszályhelyzet kezelésére. A program középpontjában a vízmegtartás áll, szakítva a korábbi gyakorlattal, amely elsősorban a csapadék és az árhullámok gyors elvezetésére épült. A terv szerint megerősítik a vízügyi irányítás szakmai függetlenségét, valamint nagyszabású vízmegtartó beruházások indulnak, többek között tározók, zsilipek és korszerű csatorna rendszerek kialakításával. Kiemelt cél a Tisza és a Duna rehabilitációja, valamint a kisebb vízfolyások és holtágak helyreállítása is. A májustól egyre gyakrabban megjelenő tőrös darazsak nem veszélyesek sem az emberekre, sem a házi állatokra, hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A kertekben, parkokban vagy komposzt közelében feltűnő termetes rovarok fontos szerepet töltenek be a természetes rovarszabályozásban, mivel többek között a cserebogárpajorokat is pusztítják. Az MMS szerint a tőrös darazsak irtása felesleges és káros, az óriás tőrös darázs ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. A szakemberek hangsúlyozzák, ezek a darazsak nem agresszívek, fullánkjukat elsősorban más rovarok lárváinak megbénítására használják. A tőrös darazsak a talajban vagy korhadófában élő bogárlárvákba rakják petéjéket, így természetes módon segítik a kártevők gyérítését. Az MMS arra kér mindenkit, hogy ne bántsák ezeket a hasznos rovarokat, inkább figyeljék meg őket biztonságos távolságból. Megújul a Farkas erdő népszerű vasgyúró tornapályája a Pilisi parkerdő és Újpest önkormányzata együttműködésében. A felújításra a sporteszközök elhasználódása miatt van szükség. A régi elemek bontása május közepén elkezdődött, az új eszközök telepítése várhatóan május 26-án indul, a munkálatok pedig június végére fejeződhetnek be. A korszerűbb és tartósabb új pálya megőrzi a jelenlegi tornapálya jól bevált funkcióit, miközben jobban illeszkedik majd az erdei környezethez. A felújítás idején a sportolók számára alternatívát jelenthet a közeli Szilas aktív park. A Pilisi parkerdő felmérései szerint a Farkas erdőt évente közel 200 ezeren látogatják, ami jól mutatja a városi erdők kiemelt szerepét a mindennapi rekreációban és az egészség megőrzésben. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói olyan biológiailag lebomló elektronikai hordozókat fejlesztenek, amelyek jelentősen csökkenthetik az elektronikai hulladék mennyiségét. A nemzetközi szinten is elismert kutatás célja, hogy a gyorsan elavuló elektronikai eszközök alkatrészei a jövőben komposztálhatók vagy újrahasznosíthatók legyenek. A fejlesztés során lebomló műanyagokat, növényi alapú anyagokat és lemvásznat használtak az áramkörök hordozóanyagaként. Az új technológiával készült egyszerűbb elektronikai eszközök akár 90%-ban lebomló vagy újra felhasználható alkatrészekből állhatnak. A projekt iránt már több nemzetközi vállalat is érdeklődik, a kutatócsoport pedig jelenleg szabadalmi eljárásokat készít elő, és a piaci bevezetés lehetőségein dolgozik. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint 2025 végére már 4227 engedélyköteles elektromos töltőberendezés működött Magyarországon, ami több mint ezerrel haladja meg az egy évvel korábbi számot. A bővülés jól mutatja az elektromos közlekedés infrastruktúrájának gyors fejlődését. A legtöbb e-töltő továbbra is Budapesten található, de Pest, Hajdú-Bihar és Veszprém vármegyében is jelentős növekedést mértek. A töltőhálózat bővülésével együtt a felhasznált villamos energia mennyisége is emelkedett. A szakértők szerint az infrastruktúra fejlődése kulcsfontosságú az elektromos autózás további terjedéséhez és a közlekedés környezetterhelésének csökkentéséhez. A kékfestés mestersége évszázadokon át meghatározó része volt a magyar kézműves hagyományoknak. A mintázott indigó kék kelmék nem csak a népviseletben kaptak fontos szerepet, hanem a mindennapokban is. A kéziducokkal készült minták és a természetes festési eljárások ma is őrzik a régi idők tudását. A kékfestő mester még ma is környezetbarát, természetes anyagokat használ. A nagy nyárádi műhelyben Sárri János kékfestő mesterrel munka közben Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
Itt a műhelyben óriási üstök vannak, ebben fortyog a keményítő. Felemelem a tetejét. Jó nehéz. Először ki kell keményíteni a vásznat.
Először kifőzzük a vásznat. Hát ennek a legegyszerűbb módja, és ez is egy kicsit a természetesre utal vissza, hogy én most a mai napig a szódával főzöm ki, mint annak idején nagyanyáink is. Vannak már olyan szintetikus mosószerek, amivel hát alacsonyabb hőfokon, 60 fokon, 40 fokon ugyanezt el lehetne írni, de én szeretek ragaszkodni ehhez, hogy maradunk a szódánál és a kifőzéses technológiánál.
Ezután, ha kifőztük a vásznat, Én egy 100 évesnek satszolom ezt a gépet, kézi hajtású gép. Itt mi történik?
Itt keményítünk, ez a következő munkafázis. Búza vagy burgonya keményítőt szoktam vásárolni, ez is ugye a természetes anyag, amit felfőzünk bele ebbe a kis fa teknőbe, és ezen keresztül húzzuk a fehér vásznat.
Megpróbálhatom, hogy húzzuk?
Igen.
Tekerem, nagy hengerek összeszorítják a vásznat, és így, ahogy húzzuk, így éri a keményítő minden oldalról.
Ezek préselik ki azt a fölösleges keményítőt, amit nem akarunk, hogy túl sok maradjon benne, csak egy egész vékony réteg elégséges ahhoz, hogy a szép egyenletes festékfelrakódás segítse. Keményítés után visszük fel azt a mintagyanánt, azt a masszát, ami megvédi majd a festés alatt.
Tehát az marad fehéren, ahova mintát felhelyezzük.
Pontosan így van, tehát ezért ezt a védő masszát rá kell vinni, és ezt egy ilyen mintafákkal, ilyen mintadúcokkal tudjuk elvégezni.
Segíthetek? Kötök. Van ennek ritmusa?
Hát egy idő után az ember feltalál valami ritmust hozzá, hogy egyrészt egyszerűbb legyen, amikor ne legyen olyan monoton a munka, és akkor még énekelni is lehet hozzá, hogyha az embernek van hozzá kedve munka közben.
Gyönyörű, rajta van a minta, a lenvásznon. Ha ez megszáradt, vihetjük festeni.
Elsősorban ugye az indigó, ami az alapfesték a kékfestészetben, ez egy növényből származó festék, amit hát általában a Távol-Keleten és Dél-Amerikában termesztik. Egyébként pont az a jellegzetessége az indigónak, hogy csak természetes anyagra lehet vele festeni.
Egy szintetikus anyagon, egy poliészteren nem is marad meg, nem fogja be?
Még régen voltak szövők, akik háznál szőttek anyagot, és hoztak édesapámnak, megfestette, és hát fehér csíkok maradtak benne, mert ugye nem természetes anyagból volt, és ez nem festődik.
Tehát az ön édesapja is kékfestő volt már.
Valamikor ő is gyerekként tanulta ezt a szakmát, és hát egész életében ennek megfelelően élt és dolgozott. Volt is egy olyan mondása, hogy kékfestőnek lenni Isten áldása, és hát tőle örököltem én is, meg vele tőle tanultam.
A festőműhely is tele van mindenféle anyaggal, számomra ezek vegyi anyagoknak tűnnek. Valójában mik ezek?
Elsősorban az indigó, amit felolvasztunk be, és egy ilyen koncentrátumot készítünk belőle, amihez hát mészlúgot és vasgálicot kell keverni. Hát ezek ugye a vegyszernek minősülnek, de hát ugye a természetből származik mind a kettő. Ezek is gyakorlatilag több száz év óta ennek a festéknek a kísérő anyagai.
És akkor megmártjuk a festékben a mi vásznunkat. Egy óriási szerkezet segítségével engedjük le a vásznat ebbe a kádba. Hány méter mély ez?
Hát ezek ilyen 2,5-3 méter mély kádak.
Ez indigós víz, akkor engedjük bele. Folyik le róla a víz, hallani a csobogását. Hányszor szokta megmeríteni a vásznat, hogy elérje a gyönyörű kék festőszín?
Én általában olyan 14-16, esetenként 18-szori mártással viszonylag kevés festéket teszünk bele ebbe a kádba, és sokszor mártjuk bele, mert az indigó egy úgynevezett indigói csáva színezék, aminek az a jellegzetessége, hogy a levegő oxigénjével kötődik a szára. Tehát sokszor kell hagyni a levegőn oxidálódni, ezért sokszor vártam, és sokszor hagyom a levegőn ezt az oxidációt, utána már nem fog lejönni róla, tehát nem fog, amikor használják.
Miért fontos önnek, hogy a kékfestő vásznat ilyen természetes módon fesse meg?
Megörököltem ezt a lehetőséget édesapámtól, és szeretném megtartani ezt, ugye hát a gyerekeim, az unokáim a jövő érdekében jó lenne, hogyha mindenben egy kicsit meg tudnánk fékezni magunkat, és azokat az anyagokat használnánk, ami környezetbarát. Hát én ezzel tudok egy kicsit hozzájárulni ehhez.
A kékfestés az UNESCO szellemi kulturális örökség része, amelyben a kézimunka, a türelem és a természetes anyagok tisztelete egyszerre van jelen. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.
Hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk. Három órakor